korlátozott szárazföldi katonai műveletet jelentett be Izrael Libanon területén a határ mentén. 8 óra 16 perc van, folytatjuk a reggeli monitort. Az izraeli lépést fogjuk elemezni a következő percekben. Itt van velünk a telefonalban Szalai Máté, közel-kelet szakértő, a Hágai Klingendahl intézet kutatója. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Korábban több elemző is vörös vonalként jelölte meg az izraeli szárazföldi bevonulást Libanon területére. Emlékezhetünk az elmúlt két hétben nagyon heves és nagyon súlyos következményekkel járó rakétacsapások voltak a Hezbollah és Izrael között, több száz halálos áldozattal. Azonban ez a szárazföldi bevonulás kicsit, legalábbis én úgy éreztem, hogy a szakértők részéről azt mondták el legtöbben, hogy nem biztos, hogy meg fog valósulni, hiszen tényleg egyfajta olyan eszkalációs hullámot indíthat el, aminek nehezen láthatjuk a végét. Nos, vörös vonalként értelmezhető ez a ma reggeli izraeli bejelentés?
Szerintem vörös vonal nagyon sok szempontból. Egyrészt, amit ön is mondott, ennek az eszkalációs következményeit nagyon nehéz belátni. Nyilván nagyon sok függ attól, hogy mik a pontos izraeli szándékok, és ez a szárazföldi offenzíva mennyire terjed ki, és ezzel el is jutunk a második ponthoz, hogy miért vörös vonal ez a kérdés. Izraelben is vörös vonalként kezelték nagyon sok szempontból, hiszen nagyon kockázatos beavatkozásról van szó. Emlékezetes, hogy Izrael már csinált ilyet 1982-ben, amikor szintén egy nagy szabású szárazföldi beavatkozást hajtott végre. Viszont annak az lett a következménye, hogy két évtizedig gyakorlatilag Libanon déli részét megszállás alatt tartották, tehát nagyon nehéz volt kijönni, onnan egy folyamatos biztonsági kihívás jelentett az országnak, és most is nagyon sokan óvtak attól, hogy Izrael meglépje ezt a nagyon fajsúlyos döntést, már csak azért is, mert kérdéses, hogy megvan-e a pontos izraeli stratégia, és megvan-e az exit terv, tehát a kilépési terv ebből a helyzetből.
Hát akkor gyakorlatilag arra nem is számíthatunk, hogy rövid időn belül Izrael el tudja érni az általa háborús célokként felfogott célkitűzéseit, és kivonul majd a területről? Ha nem is egy két évtizedes megszállásra, de egy hosszabb ott tartózkodásra lehet számítani?
Én azt mondanám, hogy nem számíthatunk ebben a helyzetben semmi kézzelfoghatóra, nagyon kiszámítatlan a helyzet. Inkább úgy mondanám, hogy megvan a veszélye annak, hogy Izrael tartósan ott marad Dél-Libanonban. Már csak azért is, mert az izraeli háborús célok elérését nagyon nehéz lenne nagyon limitált beavatkozásokkal elérni. Egyrésztről van az izraeli hadseregnek egy olyan célja hivatalosan, hogy megtisztítsa a határvidéket a Hezbollah infrastruktúrájától, viszont hogyha egy korlátozott beavatkozással ezt elpusztítják, majd kivonulnak, akkor a Hezbollah vissza tud jönni a helyére, ha csak nincs valami átfogó mechanizmus, amelyre jelenleg, mivel a diplomáciai csatornák nem nagyon működtek eddig, jelenleg erre nem látjuk, hogy ez hogyan alakulna. Másrésztről pedig, hogyha arról van szó, amiről az izraeli kormány beszél, hogy elpusztítsák a Hezbollahnak azt a képességét, hogy rakétákkal nyomást helyezzenek az ország északi részére, vagy akár egész Izraelre, az azért kérdőjelezhetjük meg, hogy mennyire jó eszközre ez a korlátozott beavatkozás, hiszen a Hezbollahnak olyan rakétái vannak és olyan kapacitásai vannak, hogy Libanon egész területéről bárhonnan el tudják érni az izraeli nagyvárosokat. Tehát ebből a szempontból egy korlátozott szárazföldi beavatkozás az ország déli részén azt szinte nem fogja elérni ezt a célt. Nagyon sokan egyébként Izraelben is ezért felteszik most a kérdést, lehet, hogy Izrael taktikai előnyben van, de vajon van-e stratégiája?
Mennyire lehet ön szerint párhuzamot vonni a mostani szárazföldi, libanoni szárazföldi benyomulás és a gázai hadműveletek között, és itt elsősorban arra gondolok, hogy mennyire nehéz terep Libanon déli része most az izraeli hadsereg számára. Ugye láthattuk, hogy Gáza nagyon az volt, ugye kiépült alagútrendszerekben rejtőzködtek terroristák, és hát ártatlan civileket használtak védőpajsként.
Természetesen lehet párhuzamokat vonni, de a különbségek szerintem sokkal nagyobbak. Gáza az sokkal kisebb terület, sokkal urbanizáltabb terület, éppen ezért sokkal nagyobb a népsűrűség. Ugyanakkor Libanon egy másik szuverén államnak a területén területe, ahol van egy kormány, van egy hivatalos hadsereg, és ezen belül működik a Hezbollah, mint egy katonai, politikai, társadalmi szervezet, amelynek megvan a hátországa, amelynek vannak közvetlen kapcsolatai a szíriai területeken lévő hálózatával, tehát ez egy sok szempontból sokkal keményebb jó az izraeli hadseregnek, ráadásul a Hezbollah sokkal nagyobb szervezet, mint a Hamász volt, még akkor is, hogyha oda számítjuk, ugye a Hamász szövetségeség, például az iszlám dzsihádot, ami szintén Gázában működik.
Tehát ebből elmondva a Hezbollahnak jóval nagyobb katonai ereje van, mint a Hamásznak. Ugyanakkor azt hozzá kell tennünk, hogy a hétvégén érkezett egy bejelentés a Hezbollah vezetőjének likvidálásáról. Sayyad Hassan Nasrallah-hal végzett egy izraeli csapás. Ez mennyire roppanthatja meg a szervezetet ön szerint?
Én azt gondolom, hogy az mindenképpen egy nagyon nagy vesztesség, ami a Hezbollahot érte az elmúlt két hétben, beleértve Nasrallah a likvidálását, de beleértve azokat a támadásokat, amiket Izrael végzett a Hezbollahval szemben, elpusztította például ezekkel a csipogó akcióval, elpusztította a Hezbollah belső kommunikációjának alapköveit, illetve Nasrallah mellett meg 19 másik vezetővel végzett. Tehát valóban nincs jó állapotban ez a szervezet, viszont biztos, hogy nagy kihívásokat fog jelenteni számára a védekezésben. Ugyanakkor hozzá kell tennünk azt, hogy a háborúnak, vagy ennek a konfliktusnak az eddigi szakasza volt az, amiben Izraelnek kifejezetten nagy előnyei voltak. Gondolok itt a hírszerzésre, gondolok itt a légierőre. Most ugye indul egy szárazföldi offenzíva, itt már mások lesznek az erőviszonyok. A Hezbollah egy ilyen fajta háborúra készült fel. Gyakorlatilag nem egy arra, amit az elmúlt két hétben hívtak, és éppen ezért azt gondolom, hogy az izraeli áldozatoknak is nagyobb lehet a száma a háború következő szakaszában.
Tehát akkor a Hezbollah a szárazföldön fel tudja venni a harcot az izraeli hadsereggel sokkal inkább, mint amennyire a Hamász volt képes?
Ezt mondanánk ma, de természetesen a valóság az mindig fölvihetje ezeket az elemzős várakozásokat. Az biztos, hogy 2006 óta, amióta az utolsó nagyobb háború volt Izrael és a Hezbollah között, azóta mindkét fél tervezett és mindkét fél felkészült. Láthatóan a Hezbollah inkább erre készült fel, tehát egy szárazföldi összecsapások sorozatára, mint sem másfajta hadviselésre. Az izraeliek, az izraeli kormány és az izraeli hadsereg pedig inkább másfajtára készült fel. Meglátjuk, hogy ebből mi jön ki. Minden kár ellenére, amit a Hezbollah szemezett az elmúlt hetekben, és semmiképpen sem bírnám le ezt a csoportot.
Azt hiszem, ami az igazán még nagyobb aggodalmat jelentheti a jelenlegi helyzeten túlmenően, hogy Irán fokozhatja a támogatását egy ilyen helyzetben a Hezbollah számára. Nyilván nem szomszédos országról van szó, szóval nem lenne túl egyszerű a szárazföldi csapatokat küldeni. Nem tudom, hogy ez egyáltalán Iránnak szándékában állhat-e, de mit gondol az iráni támogatás alakulásáról a mostani, még kélezettebb helyzetben?
Azt gondolom, hogy ez a második legfontosabb stratégiai kérdés jelen pillanatban, azon túl, hogy pontosan mi az izraeli stratégia, hogy Irán mit fog válaszolni, és hogyan fog válaszolni. Alapvetően Irán nem szeret közvetlenül beavatkozni ezekbe a konfliktusokba, ezért is építette ki ezt a hálózatát, amit az ellenállás tengelyének nevezünk, és amelynek a Hezbollah is a része. Alapvetően az iráni gondolkodásban ezek a szervezetek, mint a Hezbollah, léteznek azért, hogy megvédjék Iránt és az iráni érdekeket, és nem fordítva, tehát Irán nem érzi magát kötelesnek megvédeni közvetlen módon ezeket a csoportokat, ezt láthattuk október óta a Hamász esetén is. Irán eddig csak akkor lépett föl nagymértékben Izraelen az elmúlt hónapokban, amikor közvetlenül érte támadása a Szíriában tartózkodó diplomatáit. Ráadásul Irán még nem válaszolt a mai napig sem arra a nyári akcióra, amikor Teheránban iktatták ki a Hamásznak az egyik vezetőjét. Tehát Irán úgy érezte, hogy megúszhatja ezt a helyzetet anélkül, hogy közvetlenül is nagyobb szerepet vállalna, ami nagyon kockázatos lenne sok szempontból. Ugyanakkor az iráni vezetés érezheti azt a nyomást, hogyha most nem lépnek föl, akkor valóban Izrael annyira felbátorodhat, hogy a következő célpontok nem Libanonban lennének, hanem Iránon belül, mondjuk az iráni nukleáris létesítmények körében. Tehát Irán egy nagyon nehéz helyzetben van, sokan várnak tőle valamilyen válaszreakciót. Azt, hogy pontosan ez milyen lesz, hogy meg fog-e történni, azt Iránkörben szerintem nehéz megbecsülni. Most nagyon gyorsan történnek az események, szerintem nem véletlenül az izraeliek akarták úgy intézni a helyzetet, hogy Irán ne tudjon gyorsan reagálni, de ahogy telnek a napok, szerintem folyamatosan újra kell értékelni ezt a helyzetet.
Ez bizonyosan így lesz, és tényleg még mi is eléggé itt a sötétben tapogatózunk. Eddig szűkszavú kommentárok érkeztek, legalábbis azok közül, amiket én láttam, az Egyesült Államok igazából tudomásul vette mindezt. Anthony Blinken jelezte, hogy Izrael tájékoztatta őket a szárazföldi benyomulásról. Ezen túlmenően majd meglátjuk, hogy még milyen diplomáciai nyilatkozatok érkeznek, de ön szerint Izrael mostani időzítésében egy kicsit benne lehetett az is, hogy még itt az amerikai elnök választás előtt, illetőleg a következő elnök januári beiktatása előtt valamiféleképpen még inkább dűlőre vigye ugye a saját szempontjából a közel-keleti helyzet alakulását?
Benne lehetett alapvetően, ugyanakkor én azt gondolom, hogy az izraeli szempontból inkább valami olyasmit láthattunk az elmúlt időszakban, hogy Izrael nem csak a Hezbollah-val, vagy a Hamasszal szemben, vagy Iránnal szemben lépett, tehát folyamatosan vörös vonalakat, de a szövetségesével, az Egyesült Államokkal szemben is. Abban az értelemben, hogy az Egyesült Államokkal folyamatos a konzultáció nyilvánvalóan, és az Egyesült Államok nagyon sok akciójára eddig Izraelnek megmondta, hogy ezt csinálhatja, vagy nem csinálhatja. Most a Benjamin Netanyahu vezette izraeli kormány láthatóan felbátorodott, és egyre több dolgot csinál, és észrevette azt, vagy úgy értelmezte ezt, hogy a Biden kormány nem akar érdemben nyomást helyezni rá, bármilyen olyan lépést tesz, amit később a Fehérház kritizál, aznak sem lesz komoly következménye. Éppen ezért az izraeli kormány érezte azt, hogy nem kell figyelembe venni gyakorlatilag a Biden kormánynak a tanácsait, előírásait, kritikáját, vagy akár nem kell kérni a jóváhagyását. Most láthatjuk ezt is, ez az elmúlt néhány hét szerintem nagyon megszégyenítő volt az amerikai diplomácia számára, abban az értelemben, hogy ők folyamatosan tűzszünetről beszéltek, folyamatosan deeszkalációról beszéltek, és ezzel szemben a regionális szövetségesük Izrael pedig folyamatosan eszkalált.
Igen, egyetlen egy lépés sem történt úgy ténylegesen a tűzszünet irányába.
Így van, és a libanoni források is arról beszélnek, hogy ez az amerikai optimista hangulat, ami az elmúlt hetekben néha kialakult, hogy itt mindjárt lesz egy tűzszünet, az teljesen fals, és érdemi előrelépések vagy törekvések nem történtek az Egyesült Államok részéről. Nyilván ez a helyzet most nagyon nehéz az amerikai szempontból is, a Biden kormány nem akar ebben a választási időszakban nagy külpolitikai akciókba kezdeni, tehát nem várhatunk szerintem továbbra sem érdemi kezdeményezést, és hát Izrael republikusra nyomást helyezni, annak komoly belpolitikai következményei lehetnek, tehát ezt sem mernék kockáztatni, viszont nyilván ott is a másik oldal is megjelenik, vagy a sok másik oldal is megjelenik az amerikai belpolitikában, tehát hogyha nem kritizálják Izraelt, annak is meg lesz a belpolitikai ára. Pont ezért akarta a Biden kormány ezt a helyzetet elkerülni, ez nem sikerült.
Nagyon szépen köszönöm a bejelentkezést és a helyzet értékelését. Szalai Mátét hallották, közel-kelet szakértőt, a Hágai Klingendál Intézet kutatóját. Minden jót, viszont hallásra.
Kellemes napot kívánok.
Fél 9 van, hamarosan friss hírekkel jelentkezünk, előtte még közlekedünk.